Isten igéjét Márk evangéliumából a 11. rész 12. versétől a 26. verséig olvasom. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet. Mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyék rólad gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, fölborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket: nincs-e megírva, ami imádságháza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kélkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.
Imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ma reggel is a te jelenlétedbe hívsz bennünket, a te közelségedbe, a te szeretetedbe, a te igazságodba, a te világosságodba. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban elhívtál bennünket a magadénak, hogy szent lelkedet kiárasztottad ránk a szívünkbe és a közösségünkbe, hogy a te templomod, a te házad, a te néped legyünk. Köszönjük neked azt az egészen mély bizonyosságot, amelyet kimunkáltál bennünk, hogy hozzád tartozunk, és a tiéd vagyunk. És amikor hatalmas erők is sodornának el bennünket tőled, te nem engedsz minket, te nem tagadod meg azt, ahogy elhívtál bennünket, és magadévá tettél minket. Úr Jézus Krisztus, oly sok minden van az életünkben, amit szeretnénk erét hozni és feltárni előtted. Ott vannak fájdalmaink, küzdelmeink, nehézségeink. Itt vannak velünk a mi haragosaink. És te azt mondtad ebben az igében, hogy bocsássunk meg egymásnak, hogy te is megbocsáthass nekünk. Így szeretnénk most engedelmesek lenni te neked, és te előtted azt mondani, hogy igen, meg akarjuk tenni, amire hívsz, meg akarunk bocsátani kisebb, sőt nagyobb ellenünk elkövetett bűnöket. Jövünk, Urunk, a mi saját nyomorúságainkkal és vétkeinkkel, amellyel beszennyeztük magunkat, ami miatt úgy érezzük, hogy méltatlanok vagyunk hozzád, vagy távol vagyunk tőled. Jövünk, Urunk, azzal az érzéssel, azzal a tudattal, hogy bár a tiéd vagyunk, de olyan terméketlen az életünk, mint a fügefa, amelyet megátkoztál. És azért, mert olyan üres az Isten tiszteletünk, mint abban a templomban, amelyet te megtisztítottál. Kérünk téged, hogy bocsáss meg, tisztíts meg, kérünk téged, szent lelkeddel szállj ránk, és újíts meg minket. Imádkozunk azért, Urunk, hogy szólaltasd meg közöttünk a te szavadat, és imádkozunk azért, hogy tégy bennünk készé annak a befogadására. Oly sok magyarázatunk, oly sok önigazságunk van, oly sok védekezési mechanizmusunk, hogy miért és hogyan engedjük el azt, amit te mondani akarsz nekünk a fülünk mellett. És mégis azért kiáltunk hozzád, azért imádkozunk egyként. Könyörülj meg rajtunk. Nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a szemünket, hogy téged lássunk, hogy téged halljunk, hogy téged elfogadjunk, hogy te neked igazat adjunk. Azért, mert ebből élet származik ránk. Jöjj hát, Szentlélek Isten! Jöjj ezen a mai napon is! Szólíts meg minket! Cselekedj bennünk! Formáld át a mi gondolkodásmódunkat, és így formáld át a mi egész életünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, a 7. fejezet 1. versétől, 8. fejezet 3. verséig. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok az ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneteket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Menjetek csak el szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intetterek titeket, idejében intetterek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban és Jeruzsálem utcáim? A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének, és italáldozatot mutassanak be más isteneknek, és ezzel bosszantsanak. Vajon nekem okoznak bosszúságot? Így szól az Úr. Nem saját maguknak? Mert majd szégyen borítja arcukat. Ezért így szól az én Uram az Úr. Lángoló haragom kiárad erre a szent helyre, emberre és állatra, a mezők fájára és a föld gyümölcsére. égni fog, nem alszik ki. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg a húst. Mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseik Egyiptomból, állandóan küldtem hozzájuk szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Azért ezt mond nekik, ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének, az Úrnak szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést. Oda van az igazság, kiveszett szájukból. Nyírd le hajkoronád, és dobd el! Kezd gyászénekbe a hegytetőkön, mert megvetette, eltaszította az Úr a nemzedéket, amelyre megharagudott. Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok, így szól az Úr. Förtelmes báványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt. Fölépítették a Tófet áldozóhalmait a Ben-Hinnom völgyében. Tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Azért eljön az az idő, így szól az Úr, amikor nem beszélnek többé a Tófetről és Ben-Hinnom völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről, mert a Tófetben fognak temetkezni más hely híján. E nép halottai az ég madarainak és a föld állatainak martalékává lesznek, és senki sem riasztja el őket. Véget vetek Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin a hangos, vidám örvendezésnek, a vőlegény és a menyasszony örömének, mert rommá lesz az ország. Abban az időben, így szól az Úr, kiszorják majd sírjukból Júda királyainak és vezéreinek csontjait, a papoknak, a prófétáknak és Jeruzsálem lakosainak csontjait. Kiterítik azokat a nap és a hold és az ég egész serege elé, amelyeket szerettek, tiszteltek és követtek, amelyekhez folyamodtak és amelyek előtt leborultak. Nem szedik össze, nem temetik el, trágyává lesznek a föld színén. Akik pedig megmaradnak ebből a gonosz nemzetségből, az egész maradék inkább választaná majd a halált, mint az életet bárhol, ahová megmaradtakat szétszórtam. Így szól a seregek ura. Kedves testvérek, nagyon-nagyon sok szó hangzik körülöttünk, és nagyon-nagyon sok szó hangzik bennünk. Nem csak hallunk szavakat, kijelentéseket, gondolatokat, állításokat, hanem nagyon sok visszhangzik bennünk. Nagyon sokkal természetesen azonosulunk, nagyon sokat magunkévá teszünk. És ezekből a szavakból, amelyek egészen a miénk lettek, amelyek egészen mélyen belénk ivódtak, amelyekkel azonosultunk, ezekből a szavakból, gondolatokból számos a Bibliából igazolja magát. Számosat tudjuk, jól ezeket ismerjük, jól ezeket a Szentíráshoz kötünk, és ezért megingathatatlan igazságnak tartunk, de nem mind igaz. Ott és akkor és úgy, bár formailag, nyelvileg azonos az Isten élő szavával, de mégsem több, mint hazug szó. Bibliai gondolat, bibliai igazság, és ott és akkor és ahogyan mondjuk, rátámaszkodunk, megjelenik, nem több, mint hazug szó. Ennek a feszültsége, sőt, ennek a drámája bontakozik ki előttünk ebben a felolvasott részben. Ez az ember odaáll az Úr temploma elé, az Úr temploma bejáratához, kapujába, és egy olyan kemény beszédet mond, amit talán, ha tudjátok, hogy ezt olvasom fel, akkor el se jöttök ide ma reggel. Ez az ember az a Jeremiás, akiről múlt héten beszéltünk, az a Jeremiás, akire Isten az ő igéje által benyújtotta az igéjét. Ugye a Biblia évében Jeremiás és az ige, ez a témánk most ősszel. Isten igéje megszólította ezt az embert, minden vonakodása ellenére végül Isten győzött, elhívta, és azt mondta, hogy a szádba adom az én beszédemet. A szádba adom az igémet. De nem csak arról van szó a próféta életében, hogy tudja, hogy mit kell mondani, hanem arról, hogy egy lett az élete az Isten üzenetével. Egy lett az élete az Isten igéjével egy istentelen korban. Ez az istentelen kor, ez nem egy ateista kor, nem is szekularizációról van szó, sőt, ez az istentelen kor, ez egy nagyon is vallásos kor. Mert minden vezető, a királyok egymás után, öt király, aki alatt Jeremiás szolgál, papok, proféták, mind Isten személyére, mind Isten szavára hivatkoznak. Szavaik azonban hazug szavak, mert az élő szó, az élő és igaz ige, az Jeremiás ajkairól hangzik. Hogyan lesz a bibliai szóból hazug szó? Honnan ismerjük meg, hogy mi az élő, az Istentől való ige? Hogyan feszül ez a kettő egymásnak? Mi ennek a tétje itt és most nekünk, Krisztus követőinek, egy olyan világban, amely sok sebből vérzik, amely ingatag, amely törékeny? Először azt látjuk, és azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan konfrontálódik az élő ige a hazug szavakkal. Jeremiásnak ezek a sorai az úgynevezett templom prédikáció. A nevét onnan kapja, hogy a templom kapujában mondja el. Ennek az üzenetnek, vagy ennek a prédikációnak az alapján figyeljük meg, hogy mi az akkori hatalomnak a vallásos ideológiája, a teológiája, hogyan gondolkodnak, mit hisznek. Világos, hogy a probléma nem az, hogy elhanyagolják az úrházát, hiszen Jeremiás azokat szólítja meg, akik mennek az úrházába, hogy ott leboruljanak Isten előtt. A teológiájuk súlypontját is idézi Jeremiás próféta. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Tudjuk, a jeruzsálemi vezetés és egész Júda népje útmutatásuk nyomán abban találják meg a feltétlen biztonságukat, hogy az Úr temploma ott áll Jeruzsálemben, a Sion hegyén. Hogy az Úr ott lakozik közöttük. Ott lakozik abban a templomban, amit Dávid fia Salamon épített. Isten pedig azt az ígéretet adta ennek a Dávidnak, hogy a te királyi trónod örökké meg fog maradni és meg fog állni. És azt az ígéretet adta ezzel együtt Dávidnak és Salamonnak, hogy ott fogok lakozni a templomban, ott leszek közöttetek. A politikai hatalom, a királyság intézménye és a vallásos meggondolás, hogy Isten jelen van, teljes erővel összekapcsolódik. Azt mondják, mi baj lehetne velünk? Milyen ellenség támadhatna ránk, amikor itt van közöttünk Isten? Az ő feltétlen ígéreteire épül az életünk, hogy ő velünk van és megment bennünket. És ahogy utaltam erre múlt héten, legyenek bármiféle nemzetközi politikai viharok, tudnélik azt, hogy ez a pici ország, Júda, ez a kis semmi kis ország, két szuper hatópontján fekszik, Babilon és Egyiptom ütköző pontján, azt mondják, hogy nem érhet bennünket baj. Mi bízunk az Úr Istenben. Mi bízunk az Úr ígéreteiben. Hogy itt lakik, hogy itt van, hogy megőriz. Ez egy hatalmas, erőteljes gondolat, amely megjelenik újra és újra az Ószövetségben. A 132. Zsoltárban így olvassuk, mert a Siont választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyéül. Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem mécsesére, ellenségeire szégyent borítok, ő rajta azonban ragyogni fog koronája. Bibliai gondolatok, bibliai igazságok és egy hihetetlen nagy bizalom. Itt van az Úr közöttünk, nem érhet minket baj. És ebben a helyzetben megszólal Jeremiás, és azt mondja, ti ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan fogtok ítélni,
Ha gondotok van az özvegyre, az árvára, az ártatlanra, a jövevényre. Ha majd nem követtek más isteneket, ahogy most követitek. Ha nem gyilkoltok, ha nem loptok, ha nem vagytok hűtlenek, ha nem paráználkodtok, akkor igaz, akkor megengedem, hogy itt lakjatok ezen a földön. Akkor itt vagyok, ott vagyok közöttetek. Akkor igazak az ígéretek. Két hatalmas gondolatvilág csap össze. Az egyik azt mondja, Isten feltétlen nélkül ígéretet tett. Dávidnak, Salamonnak, itt van az ő lakóhelye, közöttünk lakozik, megőriz, megment, megszabadít, bízunk benne. A másik világ meg azt mondja, nem. Hanem az Istennel való szövetségnek feltétele van, hogy engedelmesen hallgattok az Úr szavára, és a próféta a 10 parancsolatra hivatkozik. Nem paráználj, hogy ne ölj, ne kövess más isteneket. És azt mondja, hogy ez az egész hazug szó, ha az életetek nem támogatja ezt. Ironikusan Jeremiás azt mondja, tudjátok, mit csináltok? Bejöttök ide az Úr házába, nagy drámai módon azt mondjátok, megszabadultunk. És utána minden megy tovább úgy, mint korábban. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat? Kérdezi Isten, egy olyan helynek nézitek az én nevemről elnevezett helyet, ahol bármit megcsinálhattok? Ahol mint bűnözök lehettek jelen? Ahol leadjátok a nagy vallásos drámát, hogy megszabadultatok, aztán semmi? Hát majd én is annak nézem. Kinek van igaza? A feltétel nélküli ígéretnek, hogy Isten örökre közöttük marad, vagy pedig az Isten szövetségének, hogy feltételek vannak. Sérthetetlen-e Jeruzsálem, sérthetetlen-e Júda, bármi is történjék. Jeremiás, az élő ige embere odaáll ennek a vallási, politikai ideológiának a középpontjába, a templomba, és hadd fogalmazok így, a képükbe vágja az igazságot. Hazug szavakban bíztok. Mert az a szó, ami valamikor az élő Isten üzenete volt nektek, az a szó, amit Isten ígért nektek, az most már csak egy ideológia, amire felépül az egész ország, élete. Istennek a valamikori élő ígérete a tisztátokban szlogenné lett, klisévé laposodott, amit bármikor elő lehet rángatni. Lapos, felszínes, látszólag teológiai megjegyzések hangoznak az egész országban. Ezt tanítják az iskolában, mert az iskolákban ideológiát tanítanak. Ezt olvassák az újságban, erről beszélnek a kormányban, erről szónokolnak a templomban. Hogy Isten jelen van, és közben már rég nincs. A szavak ugyanazok a szavak, mint valamikor Isten ígéretei. De most már mindez hazug szó. Nem Isten mondja, hogy bátorítsa őket ebben a helyzetben, hanem ők hajtogatják saját maguknak, hogy biztosítsák a hatalmukat, hogy biztosítsák az istentelen életüket, hogy ne legyen változás. És rég nem látják, hogy a kegyes szólamok az Úr templomáról, az Úr jelenlétéről felszítják az Úr haragját, hogy magukat csapják be, hogy istentelen életüket Istennel igazolva végzetes csapdába kerülnek. Hazug szavak, és velük szembe a próféta élő igéje. Mit hallunk magunkban? Melyek azok a gondolatok, azok az állítások, amelyekbe belekapaszkodunk, amivel azonosulunk? A Biblia évében vagyunk, állandóan ezt halljuk korábban is, az ige egyháza vagyunk, Magyarországi Református Egyház. De vajon jelen van-e Isten igaz és élő igéje, szava? Vagy pedig csak szlogenek? És szólamok, amiket mondunk. Magunkat bátoríthatjuk, hogy nincs nagy baj, vagy pedig meghallhatjuk az Isten szavát, amely kibillent hamis biztonságból, amely széttöri a kregyes frázisok által fenntartott képet. Hol vagyunk? Egyszer sok-sok-sok évvel ezelőtt Jeremiás próféta könyvéből beszéltem egy igehirdetésem, egy másik templomban, és az a textus az egy ítéletes ige volt. Vannak ítéletes igék a Bibliában. És arról prédikáltam. És utána felállt, mert hogy volt utána ilyen zenés áhítat volt, és azt bevezette az igehirdetés után a zenés áhítatot egy úr, és utána felállt az igehirdetés után, és azt mondta, hogy hát de most már az új szövetségben vagyunk, úgyhogy ezt nem kell ilyen komolyan venni. Nem így mondogatjuk, hogy az ige egyháza vagyunk? Nem így mondogatták ők, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt? Ezt most már nem kell komolyan venni. Hadd mondjam azt, hogy a saját egyéni lelki életünkben is nagyon sok bibliai igazság lett üres klisévé szólamban. És kettőre hadd mutassak rá. Az Isten lelke többre rámutathat bennünk. Engedjük, hogy leleplezze a felszínességünk. Az egyik így hangzik. Bármikor jöjj Isten elé, úgy, ahogy vagy, mert ő elfogad téged. Igaz? Igaz? Hatalmas örömhír annak az embernek, akire ránehezedett az elrontott dolgainak a súlya. Hogy nem arról van szó, hogy először valahogy tisztába kellene magamat rakni, és csak utána mehetek oda az élő Istenhez, hanem Jézus Krisztusban úgy, ahogy vagyok, összetörve bűnbánattal, jöhetek az élő Isten jelenlétébe, aki megtisztít, megújít, megbocsát. De micsoda hazugság ez a mondat? Annak a kereszténynek az ajkán, aki alapvetően engedetlen, aki nem az Isten szerint éli az életét, nem küzd, nem harcol azért, hogy az Istenhez igazítsa az életét, mert ez küzdelem és harc mindannyiunknak. Persze, elesünk, bemocskoljuk magunkat. De aki alapvetően engedetlen, és ezzel csak mentegetni és biztosítani próbálja magát. Ó, jöjj az Úrhoz, bármikor, ahogy vagy. Vagy egy másik, ne félj, mert én veled vagyok. Ez a gondolat is végigvonul a Biblián. Isten újra és újra megszólal. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj. Micsoda vigasztalás. A megalázót, az összetört, vagy az éppen nagy nehézségeket hordozó embernek, ki keresi az Istent. De milyen hazugság ezt hajtogatni akkor, amikor a saját utunkon járunk, amikor Istent nem keressük és nem követjük. A kegyelem, az elfogadás, a szeretet üzenetei és igéi megjelennek körülöttünk. Kitűzőkön, igéskártyákon, aláhúzva a Bibliánkban, SMS-ben elküldve, számítógépes képernyőn, plakáton a falunkon, képeslapon, gumikarkuton a kezünkön, bárhol. És ez nem baj. Ez nem baj akkor. Ha mindez nem azt éri el, hogy bennünket Istennek csak az üdv üzenetei érhetnek el. És ha mindez nem azt jelenti, hogy amikor az Isten igéje azt mondja, hogy kedves testvérem, a te életedben most ma ezek a szavak hazug szavak, akkor nem mondjuk azt, ó, nem, de hogy. Ha csak az üdv üzenetek vannak körülöttünk, nem fogunk-e zsigerileg idegenkedni az élő igétől, amikor az kemény, és felkavarul. Mit akarunk hallani? Jeremiást nem akarták hallani a kortársaim, és ezért ez a templom prédikáció folytatódik, és olyan formát ölt, amit csak a következő jelzőkkel illethetünk. Elrettentő, ijesztő, borzalmas. Szeretnénk ezt hallani? Szembe akarunk nézni egy ilyen igével? Akarjuk, hogy ez az ige a maga teljességében elérjen bennünket? Mielőtt megpróbálnám ezeket a részeket megszólaltatni, hadd említsem a prófétai ige hirdetésnek néhány sajátosságát. Először is a prófétai szó, sajnos, nem jó tanács megfogalmazása. ezt jó lenne tenni. Én azt gondolom, hogy ez helyes lenne. Hanem isteni tekintéllyel bíró kijelentés. Másodszor a prófétai szó, a prófétai beszéd nem politikailag korrekt. És ne csodálkozzunk, ha felkavar, ha felháborít, ha megsért. A prófétának nem az a feladata, hogy különböző igazság igényekből, amelyek megjelennek a társadalomban, kompromisszumos módon összegyúrjon egy köztes, és talán egy kicsit mégis igaz üzenetet, ami mindenki számára elfogadható. Nem. Harmadszor a prófétai nyelv, a nyelvezet, amit használ, kitör azokból a sablonokból, klisékből, szólamokból, amelyeknek a szürkesége magába zár minket és a valóságot, amiben beleszorítjuk Istent. A próféta nyelve szabad, nyitott, a képzeletet megragadó, asszociációkra indít, tovább akar élni az emberben, megrázó képeket fest, ha ítéletet hirdet, megrázó képeket fest, ha az Isten szabadításáról beszél, gyönyörű képeket fest, hogy legyőzze azt a vakságot, azt az ellenállást, azt a mindennapiságot, ami ott van bennünk, hogy átüssön ezeken a falakon. És mindez igaz a templom prédikációra, ami itt következik, ijesztő, elrettentő, sőt elviselhetetlen. Az első dolog egy elrettentő párhuzam. Tudnélik, Siló és Jeruzsálem. Azt mondja Isten a népnek, menjetek csak el a szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást a nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek gonoszsága miatt. Jeruzsálemben ott van az Úr temploma, évszázadokkal korábban Silóban ott volt az Úr sátra, az Úr szentélye. Jeruzsálem ott van a szövetségláda, ott lakozik Isten, Silóban ugyanúgy ott lakozott Isten, ott volt a szövetségládája. Amikor ezt hallják, az emberek nagyon jól tudják, hogy nincs hova elmenni. Nincs hova elmenni Silóba, mert ott már rég nincs semmi. Amikor ott lakott Isten, az a korabeli dicsőség semmivé lett. Romok maradtak. És Isten azt mondja, még előtte. És az egész akkori gondolkodásban volt egy ilyen, hogy Siló meg Jeruzsálem az ellenpólusok. Siló az, amit Isten elvetett a bűn miatt, a nép lázadása miatt, de Jeruzsálem az a hely, amit Isten kiválasztott, hogy örökre ott lakozzon. Mi ez a hely, a mi templomunk? Ez egy ellensiló. Ez a silónak az ellentéte. Azt Isten lerombolta, itt meg azt ígérte, hogy soha meg nem teszi. A kettő, két pólus szemben egymással. És Isten azt mondja, nem. Jeruzsálem ugyanaz, mint Siló. Nézzétek meg, mi maradt. Ugyanez marad Jeruzsálemből is. Nézzétek meg, mi történt ott. Ugyanez fog történni a ti házatokkal is. Aki ezt hallja ott, és akkor annak ez elrettentő, felfoghatatlan és lehetetlen. Amit Jeremiás mond, az Isten ellenes, templom ellenes, nemzet ellenes. Az alapokat ingatja meg ez a szó. Még a gondolat is Isten káromlás, hogy Jeruzsálemnek bármi köze lehet Silóhoz. Aztán utána elhangzik egy elrettentő felszólítás. Tehát egy Isten elutasítja az imádságot és az Isten tiszteletet. Te pedig, Jeremiás, ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg. Mi ez az ige? A mi Istenünk mond ilyet? Nem azt mondjuk mindig, hogy hát imádkozzál már, imádkozz azért, aki bajban van. Nyomatékosan háromszor felszólítja a szolgáját, hogy ne imádkozzon ezért a városért, ne esdekeljen, ne kérje őt, mert úgysem hallgatja meg. Van ilyen a Bibliában? Közben szeretném, ha látnánk, hogy micsoda elkeseredés és fájdalom van Isten szavában. Isten haragja, amely megjelenik, mint lángoló tűz, mögött Jeremiásnál végig ott van Isten szeretete és együttérzése. Isten fájdalma. Majd azt mondja, nem csak Jeremiásnak mondja, hogy ne imádkozzatok, hanem azt mondja, égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg a húst. Mivel azt mondja, nem kell nekem, amit készítetek. egyétek meg, ti, nekem ne áldozzatok. Az égő áldozat az az áldozat volt, amelyet teljesen elégettek Istennek, a véres áldozat az volt, aminek egy részét közösségben elfogyasztották. Isten azt mondja, nem kell. Egyétek meg ti. Rakjátok mellé. Nekem ne füstörögtessetek itt. Nem kell az Isten tiszteletetek, hiába én rendeltem el. Mert így folytatja, én azt parancsoltam nekik, hallgassatok az én szavamra. Akkor istenetek leszek, ti pedig a népem lesztek. És ezután ebben a szakaszban négyszer olvassuk, de nem hallgattak, de nem hallgattak, de nem hallgattak, de nem hallgattak. Miért mondja Isten Jeremiásnak, ne imádkozz érte, mert úgysem hallgatlak meg. Mert hiába százszor jöttem, szóltam, küldtem a profétákat, nem hallgattak. Hát egyétek meg. Hagyjátok abba a vallásos cselekedeteket. És utána jön az elrettentő jövőképe. Hullák és romok. Amíg ez sem volt elég, az Úr még extrémebb formáját hallatja a helyzet lehetetlen voltának, és a kikerülhetetlen következményeknek. Tudnélik, a próféta szavai, azok a képek, amiket itt elmond, dermesztően festik le azt a jövőt, ami felé az egész önelégült, hazug szavakban bízó, üres szólamokkal operáló közösség masírozik. A nép, akik fiaikat és leányaikat áldozták fel és égették el, idegen istenek kultuszában, el fog pusztulni. És azt mondja Isten, e nép halottai az ég madarainak és a föld állatainak martalékává lesznek, és senki sem riasztja el őket. Ez nem pusztán ítélet, ez a totális pusztulás. Rommá lesz az ország, megszűnik minden, nincs aki eltemesse a hullákat, amelyek madarak és más állatok prédái lesznek. Minden örvendezés, minden élet, minden társadalmi struktúra összeomlik és megszűnik. Ott áll Jeremiás a templom kapujában. Nyüzsgő forgatag. Működik az élet. És azt mondja, hogy semmi nem marad. Isten nevére hivatkozva elrettentő képeket fest. Kinek van igaza? De még ennél is tovább megy, ha ez egyáltalán lehetséges. Abban az időben, így szól az Úr, kiszórják majd sírjukból Júda királyainak és vezéreinek csontjait, a papoknak, a prófétáknak és Jeruzsálem lakosainak a csontjait, kiterítik azokat a nap, a hold és az ég serege elé, amelyeket szerettek, tiszteltek és követtek, amelyekhez folyamodtak és amelyek előtt leborultak. Nem szedik össze, nem temetik el, trágyává lesznek a föld színén. A pusztulás, az összeomlás, az még a valamikori rendezett múltat is lenullázza és semmissé teszi. Semmi nem marad meg. És a történet vége, aki meg életben marad, az inkább meg akar halni. És az igazi fájdalom az, hogy ennek a prédikációnak itt vége van, és nincs feloldás. Nincs az, hogy de ha megtértek, túl vannak ezen, nem térnek meg. Nincs. Jeremiást megfogják, meg akarják ölni, de más nincs. Az a kérdés, hogy mit kezdhetünk mi egy ilyen bibliai szakasszal? Mit kezdjünk mi egy ilyen képpel, amit a proféta lefest előttünk? Hazug szavak, élő ige. Mondhatjuk azt, hogy azért ez egészen pontosan nem így történt. Mert az összeomlás valóban még Jeremiás életében bekövetkezett. A templomot lerombolták, a város pusztává lett, de hát arról nem tudunk, hogy a vezérek sírját megháborgatták volna, kitették volna, trágyává lett volna. Hát túlzás. Túlzás. Nem egészen így történt. És már ki is jöttünk az ige hatása alól. Vagy mondhatjuk azt, amire már utaltam, hogy ez az Ószövetség. De a mi Istenünk az az Isten, akit én ismerek. Az új szövetségből. Jézusban ő nem ilyen. Mondhatjuk azt, az én Istenem a szeretetnek, a kegyelemnek az Istene. Mindig ott van a szeretet, mindig ott van a kegyelem. Ő így nem szól, ő így nem beszél. És el is felejtjük ezeket a sorokat. Van, aki azt érzi és gondolja, hogy ha Isten így beszélhet és megszólalhat, akkor köszönni ő ezt az Istent nem kéri. Eddig lehet, hogy keresett, közeledett Istenhez. Ezek a sorok, ezek elrettentenek. és nem is kell ez az egész. De az is egy lehetőség, hogy azt választjuk, hogy engedjük ma, hogy ezek a képek és ezek a sorok üssenek szívem. Üssenek szívem. Az az Isten, aki az én Istenem, tud így beszélni. Tud így beszélni. Engedjük, hogy a képzeletünkben megszülessem ezek a képek, és ezek a képeken keresztül jobban megismerjük őt, akinek benne van a fájdalma, hogy így kell beszélnie a népével, mert szereti őket, mert elhívta őket, mert mindent megtett értük, és ők mégis lábbal tapossák a szavait. Engedhetjük, hogy ezen keresztül megismerjük Istennek a szentségét, a fájdalmát, a közösségünk felett, Isten haragját, szlogenjeink felett, kliséink felett, engedetlen életünk felett. Mondhatjuk azt, hogy ez a kép ez irreális, de nem irreális. Tulajdonképpen kinyitunk bármilyen hírforrást, és arról hallunk, hogy nincs tiszta víz, nem lesz tiszta víz, környezeti szennyezés, gazdaság, meginók, háborúk várhatók a jövőben, stb. A kép, amit ezek az emberek elénk adnak, ugyanez a kép. Ugyanez a kép, ami valahol erre a társadalomra, erre a világra vár bizonyos emberek szerint. Ezt is engedhetjük. Hogy van ez? Hogy van ez? A Bibliából Istentől nem hallunk meg egy ilyen képet, de amikor ezeket a futuristákat, vagy nem tudom, kiket olvassuk, akkor azért úgy tovább lépünk, de azért ugyanezek a képek jönnek. Hogy van ez? És jó ez az út? Érdemes-e szembenézni ezzel az igével? Hasznos-e? Lehet ez az ige élő ma, amikor ott és akkor elhiszük, hogy élő volt? Úgy tűnik, hogy Jézusnak ez az ige jó volt. Ez a legmegdöbbentőbb. Jézus, a szeretet és a kegyelem Istene, nem kerülte kínosan ki ezt a prófétai igét. Sőt, amikor 642 évvel később egy már újjáépített templomban, Jeruzsálemben, hasonló hamis biztonsági és vallásos képmutatással, az Isten önző érdekekre való felhasználásával találkozik, Jézus ugyanerre a haragra robban, és Jeremiást idézi. Az én házam imádságháza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Gondolhatjátok, hogy amikor Jézusban ott van az a harag, amellyel megtisztítja a templomot azokból, akik jól élnek az odaérkezők, az Istent őszintén keresők, vallásos vagy Isten iránti szomjúságából és vágyából, akkor nem csak ezt a mondatot idézi, hogy rablók barlangjává tettétek, hanem Jézus teljes mértékben azonosul az egész jeremiási prédikációval. Kívülről tudta. Jézusnak jó volt. A mi új szövetségi Istenünk kimerte mondani ezeket a szavakat. Jézus ugyanúgy látja a pusztulás képeit, mint Jeremiás. Jézust ezután ugyanúgy meg akarják ölni, mint Jeremiást. És végül Jeruzsálem Jézus után, 70-ben, és az újjáépített templom, ugyanúgy összeomlik, mint Jeremiás szavai nyomán néhány, kb. 40 évvel később. A történelem egy másik pontján Jézus idejében ez az ige élő ige volt. Mit hallunk meg? Milyen képeket engedünk megszületni a szívünkben és a képzeletünkben? Azt mondjuk, hogy túlzás, kegyetlen, durva, Isten nem ilyen? Vagy azt mondjuk, hogy igen, ez is a mi Istenünk, az ő fájdalma és aranya. Az emberek minden igazságtalansága és istentelenségért ellen. Ami mögött ott van az ő szeretete. Ami mögött ott van a velünk kötött szövetség, hogy mi az övéik vagyunk, és ő a mi Istenünk, és mi az ő népe vagyunk. És amikor ezeket a képeket elénk adja, azért adja elénk, hogy a szívünk teljesebben és engedelmesebben legyen az övé. Senkinek nem azt mondja, és nem azért mondja, hogy mert te már le vagy írva, mert te neked már véged van, nem? A kegyelem szavai, még ezek a kemény próbálkozások.
prófétai igék is. Adja hát Isten szent lelke, hogy meghalljuk, hogy mi az élő ige itt és most a mi életünkben. Hogyan leplezi le esetleg hazug szólamainkat, szavainkat, személyesen, közösségi vagy társadalmi szinten is. És adja Isten, hogy mindezen keresztül bátoríthasson és közel vonhasson magához. Amen.
Olyan jó meglátni azt, hogy te valóban Isten vagy. Nem csak egy közülünk, aki félrevezethető, akire mindenféle magyarázatokat be lehet adni, ahol az igazság összekeveredhet, hanem te Isten vagy minden felett, tisztán, a te dicsőségedben. És ezzel az igazsággal, és ezzel a szentséggel nyúlsz bele az életbe. És erre a szentségre hívsz. Köszönjük, hogy ma így szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy abban a világban, ahol minden összecsúszik, ahol olyan nehéz megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, te a te igazságodra hívsz bennünket. És nem akarod, hogy hamis kompromisszumokban, hamis biztonságérzetben, igédet hamisan, hazug módon használva klisékben éljünk, hanem a te szívedhez hívsz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy a te szentséged igazsága mellett emberi észre felfoghatatlan igazsága, te szeretetednek és a kegyelmednek a valósága. És hogy Jézus Krisztusban így közel jöttél hozzánk, hogy olyan módon elfogadsz bennünket, ami összetörtségünkben, ami bűnbánatunkban, ahogy mi saját magunkat sem vagyunk képesek elfogadni, hogy te a te szereteteddel és a te kegyelmeddel ebbe a szentségbe akarsz bevonni bennünket, amiben nincs hamisság, amiben nincs sötétség. Urunk, vágyunk erre is, és olyan elérhetetlennek tűnik számunkra. Kérünk, hogy a te szent lelked által munkálkodj tovább bennünk, vidd tovább az igének és az ige hirdetésnek a szavait. Leplezd le a mi klisséinket, a mi hamis biztonságérzetünket, vagy a mi hamis bűntudatainkat. Urunk, mutasd meg azt az aranyutat, ami Jézus Krisztuson keresztül hozzád vezet. A te igazságodba és a te szentségedbe, és tégy szabaddá, hogy ezen az úton valóban elinduljunk. Hogy engedjük, hogy magadhoz vonj bennünket, és leleplezd a hamisságot, és mi azt megvágjuk, megvalljuk, és elforduljunk tőle, mert hozzád akarunk tartozni. És úgy így kérünk, hogy ragyogtasd a te szeretetedet azokra a testvéreinkre, akik most különösen küzdenek fájdalmakkal, gyászsal, depresszióval, betegséggel. Urunk, vedd körül őket a te szabadító szereteteddel, a te gyógyító kegyelmeddel, és adj útmutatást és erőt életünk minden kérdésében, munkában, iskolában, családunk hétköznapjaiban. Kérünk, hogy te vezess, hogy a világosság gyermekeiként tudjunk élni, és hűségesen hozzád, hogy azt tapasztaljuk meg, hogy akárhogy is forog a világ körülöttünk, mi téged követünk, és engedelmesek vagyunk. És a te dicsőséged ránk ragyog, és ez erőt ad. Urunk, így kérünk, hogy áld meg a napi csendességeinket, áld meg az előtted való megállásunkat, ajándékozz meg bennünket a te jelenléteddel, áld meg a házi csoportokat, azokat a beszélgetéseket, amikor a te igéd üzenetét keressük együtt, és együtt egymást hordozva előtted imádkozunk. És így áld meg a gyülekezetünk életének minden alkalmát, a te jelenléteddel, a te igazságoddal, és a te dicsőségeddel, és a te szereteteddel. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami minden, ami kegyelünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.